Csupán röviden elmondanám azt, hogy így a bevezetőben, amit már többször elmondtam, hogy amikor valaki Istenhez fordul, hatalmas kijelentéseket fog kapni tőle. És ezeket a kijelentéseket ő nem egyszerre kapja, mert az ember nem bírná meg. Tehát azt, amit az Úristen előkészített az emberek számára, hogyha egyszerre mind megkapnánk, akkor azt nem bírnánk meg, egyszerűen elégnénk, vagy elpusztulnánk, meghalnánk, tehát holtan zuhannánk a földre. Ezért, hogy az Isten kegyelme abban is megnyilvánul, hogy azokat a kijelentéseket, amiket nekünk tartogat, ő apránként adogatja, osztogatja nekünk, mivel hogy ő is tudja, hogy nem bírnánk, nem tudnánk elviselni azt a hatalmas szembesülést, azt a hatalmas felismerést, hogy amit mi mostan életnek hiszünk, az valójában mi, és úgy igazából mi az igazi élet, ugye? Hát ezért, hogyha az ember találkozik az ő kegyelmével, akkor ő, ahogy az írás is mondja, tanítva lesz ő általa, lépésről lépésre, főképp, hogyha nem hal meg egyből, mint alattól a kereszten, ugye, mert ő találkozott Istenek kegyelmével, és rá egy néhány percre ő meg is halt, vagy egy néhány órára. Tehát neki ugye ilyen értelemben könnyű dolga volt, mert találkozott a hatalmas felismeréssel ott a kereszten, és utána rögtön átlépte a küszöböt, átment úgymond ebből az életből az örök életre, az egyik lator. A másik viszont, mint tudjuk, ő ugye lefelé ment, nem pedig felfelé. De viszont, hogyha az ember Istenhez fordul, és még a földön kell élni egy darabig, akkor teljesen biztos, hogy az Úristen őt tanítani fogja, hatalmas kijelentéseket fog adni neki, mint ahogy azt meg is ígérte. A proféta által, aki azt mondta, hogy kiálts hozzám, és én válaszolni fogok, hatalmas dolgokat mondok neked, megfoghatatlanokat, amiket nem tudsz, ugye. És ez történik folyamatosan. Mi ezekben a videókban, ezekben a beszélgetésekben erről teszünk bizonságot, és mindig felhívjuk a figyelmet arra, hogy azt, amit mi itt mondunk, azt senki nem kell elhiggye, senkitől nem várjuk azt, hogy elhiggye nekünk gondolkodás nélkül, vagy mérlegelés nélkül, hanem mindenkit arra bátorítunk, hogy vágyakozzon arra, hogy ő is kapjon személyesen Istentől kijelentéseket. És igen, tehát fontos az, hogy az ember személyesen Istentől kapja a megértéseket. Tehát most, hogyha valaki nekünk elhiszi azt, amit mi mondunk, azzal jóformán semmit nem ért. Tehát nagyon kemény dolgok következnek, nagyon kemény felismerések, amelyek megbotránkozhatóak lesznek, és feltetőleg egy néhányan majd azt fogják gondolni, hogy megbolondultunk, megzakkantunk. De viszont nincsen semmi gond, ugye nem haragszunk senkire, és mindenkit arra bátorítunk, hogy vágyakozzon arra, hogy Istentől kapjon megértést és kijelentést. Arra vonatkozóan például, hogy mit jelent az, hogy a második halál. Ebben a beszélgetésben Levikével fogunk beszélgetni, hogy igazából ő kapta ezt a kijelentést, ezt a megértést, amit nyilván egy hosszasabb folyamat előzött meg, nagyon sok beszélgetés, elmékedés, ima, ugye? És azt úgymond megkoronázta ez a kijelentés, hogy mi is az a második halálad, akkor én át is adnám a szót Levikének, hogy ő mondja el, hogy milyen megértést kaptál, milyen megértést kapott arról, hogy mi a második halál. Közben meg fogunk keresni a Bibliában is ezt a fogalmat, hogy ott is megnézhessük, hogy milyen kontextusban szerepel ez a fogalom, hogy második halál, ugye? Tehát nagyon sok ember nem is hallott ilyenről, hogy van olyan, hogy második halál, vagy ugye, mint tudjuk, nagyon sokan nem hallottak arról, hogy van egy második születés. A legtöbb ember nem tudja, hogy az embernek van lehetősége kétszer születni, vagy most minden egyes embernek két születésre van lehetősége egy életben. Egyik a testi születés, ugye? Egyik a testi születés, amikor a gyermek megfogan ugye az anyukának a méhében, miután szeretkeznek ugye az apukával, Tehát a testnek a vágyából születik meg az ember, és testi lesz, ugye? Testi gondolkodás lesz, a testi gondolkodásban fog felnőni, és van egy második születés, amiről azt mondja Jézus, hogy kevesen érik azt el. A második születést, amikor az ember Istennek a lelke által, az ő igazsága által, az ő kijelentése által újjá születik, és ezáltal az ő lelke felülkerekedik a test fölé. Tehát az a lélek, amelyik el volt nyomva a test által, a testi vágyak által, a földi dolgok által, az a lélek az igazság hallatán, az igazság ismerete által, az igazság ereje által felülkerekedik a test fölé, legyőzi a testet, mint ahogy Jézus is, Jézusnak a lelke, ugye, tehát Jézus maga legyőzte a testet, engedte magát megölni, viszont a harmadik napon feltámadt annak bizonságául, hogy az, amiről ő beszélt, az egy létező igazság, egy valóság, egy sokkal magasabb rendű valóság, mint amit mi itt a Földön megismertünk eddigi életünkben. Hát akkor én megkérem Levikét, hogy mondja el, hogy jött neki az egész megértés, és egészen pontosan mit jelent a második halál, amit ő kapott megértésben, és azt persze meg fogjuk vizsgálni a Bibliával, vagyis a Biblia kijelentéseivel, akár a proféták kijelentéseivel, és hát legfőképp Jézusnak a kijelentéseinek a fényében próbáljuk megvizsgálni ezt a megértést, amit Levike kapott a tegnapi nap folyamán, ha jól tudom, ha jól emlékszem.
Hát így, hogy mondod, a második halált azt nem is én kaptam, hanem te kaptad meg. Azt is felvettük, amikor megkaptad, hogy a lélek belereked a testbe, belé ragad, és nem tud föltámadni. Én igazából az elsőt kaptam meg, de hát ez le van írva. Csak tényleg úgy látom, hogy egyszer nem tud adni annyi kijelentést nekünk Isten, mert úgyse tudnánk felfogni, elviselni, elhordozni, megérteni mindegyiket, hanem minden nap adogat, és már többször beszélgettünk róla, erről is, másról is, sok mindenről, ahogy a lélek indított, de egyszer azt veszem észre, hogy egyre tisztábban, egyre mélyebben megismerjük az ő igazságait. Úgy, ahogy a napokban beszélgettünk a János evangéliumát, mikor olvastuk fel, hogy a Jézus miután nem meggyógyította, hanem sártkent a vaknak a szemére, és elküldte a Siloam tavához. Ugye az hasonlatos, hogy minket is meggyógyít és elküld, hogy tegyünk bizonyságot, és azáltal, hogy elmegyünk, és bizonyságot teszünk, és beszélünk az Isten országáról, az közben nyílik meg még jobban a szemünk, aközben látunk egyre tisztábban, egyre inkább jobban átlátjuk azokat az igazságokat, amiket értelemmel felfogtuk, de talán ez valamivel mélyebb, tisztább, mint hogyha tényleg a lényünk legmélyéről szakadna fel ez a tiszta forrás, és átitatja az egész lényünket, a gondolkodásunkat, megtisztítja a szemünket. Én ezt úgy kaptam meg, hogy szó szerint én, mint hogyha életemben először hallottam volna, pedig hogyha belegondolok, már többször beszélgettünk róla, kimondtam, de valamiért, tehát minden egyes szónak, ugye, hogy szoktuk olvasni az evangéliumot, és felolvasunk egy részt, és azt mondod, hogy erről tudnánk beszélgetni egy órán keresztül, vagy egy napon keresztül, vagy akár heteket. Tényleg úgy, én is úgy érzem, hogy így adagolja, hogy adogat egy-egy megértés, egy-egy kijelentésnek a mélységét úgy megengedi, hogy átmosson, és akkor azt érzem, hogy a lélek újjon bennem, örvendezik, táncot jár, és legszívesebben kiszáll a testemből. És a legszebb még ezen
ittas
felül
állapotba
az, hogy,
kerül.
Hogy mondod?
Ittas állapotba kerül.
Pontosan, ittas állapotba. Igen. És a legszebb még ezen felül, hogy így, ha képes beszédbe tudnám elmondani, hogy a lélek játszadozik, hogy rátszál, idézőjelben, ad neked egy kijelentést, odasúg valamit. Te elmondod, wow, tényleg igaz. Aztán a lélek rászáll a másikra, neki is odasúg valamit. Ő is elmondja, wow, és akkor, hogy így egymásnak is tudunk örvendeni. Tehát, hogy ezt egy másik példával élve, hogy amikor egy férfi és egy nő ismerkedik, ugye az a szép benne, hogy amikor sok a közös, hogy wow, te is úgy gondolod, mint én, te is úgy érzel, mint én, mint hogyha egyek lennénk, mint hogyha tényleg nekem lettél volna teremtve. És pont ezt érezzük mi is, ez Istennek a terve, hogy ezzel, hogy ad neked egy kijelentést, ad másiknak, mindenkinek ad szerre, és azt érezzük, hogy azt a hely, egymáshoz is közelebb kerülünk ezáltal, még szorosabb lesz az egység. És ez annyira szép. És te kaptad meg, általad adatott meg a második halál, amikor ugye a videóban nagyon elég részletesen beszélgettünk róla, hogy az a második halál, amikor az ember a testieknek él, a földieknek él, azáltal a lélek, a lelket elnyomva magában, összezsugorodik azáltal, kiszárad, elszárad, és szó szerint egy ilyen a lélek egy ilyen kiszáradt ilyen múmia lesz az ő testében, és a teste fog diadalmaskodni az életében. És amikor meghal, a lélek föltámadna, de nincs ereje, nem lesz ereje, mert a testieknek élt, és a test győzedelmeskedett a lélek fölött. Tehát ez lenne a második halál, és az első halál...
Az igazság az igen, pontosan ezt akartam mondani, hogy te azt kaptad meg, hogy mi az első halál. A másodikot kaptam meg, te az elsőt
így
kaptad
van,
meg egy
értelmű. Te kaptad a másodikat, igen.
Igen.
De pedig erről is beszélgettünk, de valahogy most nem tudom, na, most lett tisztább. Tehát az első halál az, amikor Ádámnak és Évának azt mondta Isten, amikor még lelki lények voltak, nem volt húsvér testük, azt mondta nekik, hogy ne egyetek arról a fáról, bármelyik fáról egyetek ezen itt a kertben, csak arról az egyről ne egyetek. Erről is beszélgettünk, hogy mit jelentenek a fák, mi annak a mondani valója. De miután Ádám és Éva evett arról a fáról, tehát nem, Isten azt mondja, hogy ne egyetek arról a fáról, mert abban a pillanatban, miután ettetek, meghaltok. És ők ettek a fáról, és meghaltak. Hogy haltak meg? Úgyhogy annak a gyümölcse az lett, annak a cselekedetnek, a hitetlenségnek, a hűtlenségnek, a tökéletességnek, a kétségbevonásának, hogy tehát nem a lelkük halt meg, hanem kaptak egy testet, amit bűntesnek hívnak, aminek az automatikus következménye, hogy meg fog halni ez a test. Tehát ők meghaltak, annak ellenére, hogy nem haltak meg, mert annak ellenére, hogy az ő lelkük örök életre lett teremtve, miután megkapták a húsvér testet, az a húsvér test meg fog halni. És az a húsvér test az, amiben most vagyunk. A bűnteste, tehát ez az első halál, ez az élet, amiben most vagyunk. És a kérdés az, hogy én, mint tékozló, eltévedett fiú, az utamot merre folytatom tovább? Folytatom tovább a mélységek fele, a sötétség fele, a test fele, még mélyebb, még jobban eltávolodok Istentől? Vagy... ahogy Jézus mondta, én megmutattam az utat vissza a lélek birodalmába, a mennyek országába. Tehát most mondjam azt, hogy itt vagyunk középen. Itt vagyunk a lélek és a test. A lélek és a testben. De a döntés az enyém. Az én kezemben van, hogy én most visszafele menjek, fölfele, és akkor újra lélek leszek. Csak ahhoz én azt kell tegyem, hogy a lelkieket választom, a lelket etetem, a lelket táplálom. Azokról a fákról táplálkozok, amiket eleve Isten ajánlott, az ő tulajdonságait fogyasztom, azáltal, hogy őt megismerem, és azáltal a lélek fog növekedni és diadalmaskodni. De hogyha én újra csak ugyan folytatom tovább azt a folyamatot, amit elkezdtek Ádámék, hogy nem, nekem nem kellenek azok a fák, nem kellenek a te ismereteid, a te tulajdonságaid, a te lelkednek a gyümölcsei, hanem én megyek, és én magamnak gyümölcsöket fogok teremni. Én azáltal még jobban el fogok távolodni, és nem fog tudni a lélek visszamenni Istennek az országába.
Nem tudom, hogy valakinek leesett a tantusz, hogy te miről van szó, Levik azt mondja, hogy az első halál az nem az lesz, amikor meghalunk és eltemetnek, hanem gyakorlatilag most, amikor ezeket a szavakat mi mondjuk, elmondjuk és te hallod ezeket a szavakat, ez az első halál, az első halálban vagyunk most. Ez itt van az, hogy az emberiségnek a sorsa egyre csak lejjebb, lejjebb és lejjebb. Úgy erkölcsileg még minden szinten hanyatlik az embernek az élete. De az első halál az akkor történt meg, amikor ugye az írás szerint Ádám és Éva kilettek, tehát kiestek Istennek a jelenlétéből, úgymond, bejött az idő, bejött a tér a képbe, ugye? És gyakorlatilag ők, amikor úgymond szaporítottak, és ahogy mi is szaporítottunk, mi az első halálba szültük meg a gyermekeinket. Nagyon durván hangzik ez, kedves hallgatók, de viszont ez valahogy, tehát tényleg, ahogy Jézus mondta, hogy csak az értheti meg, akinek Isten megadja, vagy aki tényleg alázattal van, alázattal, szerítséggel keresi az igazságot, és kap Istentől kijelentéseket arra vonatkozóan, hogy mi történik ebben az életben, hogy minek köszönhető az, amiben van az emberiség, minek köszönhető a fájdalom, minek köszönhető a betegség, és minek köszönhető a szenvedés. Tehát ez az első halál, amiben mi mostan vagyunk. És ez egy olyan halál, amiből ugye az ember még feltámadhat. Az írás szerint, a tanítások szerint ebből a halálból az ember még feltámadhat. Az a személy, aki újjászületik, az fel tud támadni ebből a halálból. A tegnapi beszélgetésben arról volt szó, egy elég, hogy mondjam, egy huzamosabb beszélgetés volt, meg eszmefutatás arról, hogy az ember egyre rosszabbat hisz életnek. Tehát azt, amit mi életnek hiszünk most, annak ezelőtt 10 éve, vagy 20 éve semmi köze nem volt az élethez. Hogyha valakinek azt mondták volna akkor, hogy 20 év múlva ez lesz, akkor azt mondták volna erre, hogy az biztos, hogy az már nem élet. Az nem élet. De élet. Megszoktuk, ugye? Megszoktuk, hozzászoktunk. És így az embernek az erkölcsi értékrendje, az élete, az életminősége annyira romlott lépésről lépésre, hogy már közel áll a teljes megsemmisüléshez, ugye? Amikor a lélek már annyira jellemtelenné válik, hogy egyszerűen elveszti az értelmét annak, hogy éljen és létezzen itt a Földön, vagy akár ugye odaállt is. Tehát nem lesz semmi értelme. És hogy igazából, amikor a temetés bekövetkezik, ugye valakinek a teste meghal és eltemetik, az a második halál. Az már a második halál. Mert mi, amit életnek neveztünk, az maga a halál. Tehát én, amit életnek hittem, mit tudom én, közel 40 éven keresztül, az volt maga a halál, az első halál. És persze én próbáltam, éppen úgy, mint te, megtettem mindent annak érdekében, hogy ezt valahogy, mit tudom én, feldíszítsem, kifessem, kisminkeljem, beparfümözzem. Ugye a romlásnak a szagát, a bomlásnak a szagát próbáltuk úgymond mi azt eltusolni valahogy. Igen, hát tegnap jött még nagyon kemény dolog, beszélgettünk kedves barátommal, aki elmondta, vagyis én neki elmeséltem azt, hogy mit kaptam Istentől, ugye álomban, milyen megértést kaptam, hogy mi történik, amikor az ember meghal, az embernek a teste meghal. Hogy amikor az embernek a teste meghal, gyakorlatilag az történik, hogy a legtöbb embert úgymond élve temetik el. Tehát az van, hogy a lélek az él, de mivel már annyira tönkre van menve a lélek, nem tudja a testnek a funkcióit úgymond koordinálni. Tehát ezért a test meghal, kihűl, ugye? Tehát nincsen már tovább lélegzés. Nem történik tovább a lélegzés. De viszont a lélek nem tudott elszállni. Egyszerűen csak az van, hogy a lélek tönkre van menve, meg van hibásodva, meg van sérülve, és a testet nem tudja életben tartani. Ezért ugye a test meghal, megalvad a vér, megáll a légzés, és eltemetik a testet. De viszont, kedves agatók, és a súlyos, nagyon brutális kijelentés az, hogy a legtöbb embernek a lelkét eltemetik. Tehát ez úgy éli meg a legtöbb ember a temetést. Én valósággal bele borzongok ebbe, de én muszáj elmondjam. De ez van. A legtöbb ember úgy éli meg a saját temetését, mint akit élve temetnek. Drága hallgatók, én senkit nem akarok megjeszteni, de van egy olyan mondásunk, ugye, hogy jobb félni, mint megijedni. jobb félni, mint megérni, mert az írás azt mondja, hogy a kellemetlen meglepetés, ugye maga a halál, a számonkérés, az úgy fog jönni, mint a tolvaj, meglepetésszerűen. Legtöbb ember nem lesz arra felkészülve. A korábbi videókban ezt nem fogalmaztam meg ilyen durván, de most úgy érzem, hogy fontos ezt így egyértelműen kijelenteni, hogy a legtöbb lélek, ugye, Jézus két útról beszél, a keskeny útról és a tágas útról. A legtöbb lélek úgy éli meg, a legtöbb ember úgy éli meg a saját temetését, hogy ő él közben. Él. Tehát látja azt, hogy őt eltemetik, hogy az ő testét eltemetik, és teljesen tehetetlen. Teljesen tehetetlen, nem tud visszamenni a testbe, mert annyira meg van már romolva az a lélek, ugye? Annyira tönkre van menve, annyira el van torzulva a világ hazugságai által, a Covid hírek által, és minden babonás hazugság által, ugye, amit a vallások terjesztenek, meg a világmédia terjeszt, hogy erőtlen. Tehát ő látja, hogy őt élve eltemetik. Tehát a legtöbb ember, hangsúlyozom, kedves hallgatók, hangsúlyozom, és kiemelem, hogy a legtöbb ember úgy éli meg a temetését, nagyon hülyén hangzik, úgy élem meg a temetésemet, milyen durva, hogy engemet élve eltemetnek. Én azt mondom, hogy aki ezt hallja, és aki ezt megértheti, és sőt mindenkinek, még az ellenségeinknek is, az Úristen könyörüljön, hogy a temetését ne így kéljen ő végig szemléje, amikor ugye meghal a test. Mert a legtöbb ember azt tapasztalja a temetéskor, mint hogyha őt élve eltemetnék. Tehát a lélek, ugye hangsúlyozom, hogy az él tovább, de mivel, hogy a lélek testi volt, össze volt ragadva a testtel, de teljes mértékben, ahogy Levike is az előbb mondta, a testiekért élt, a földiekért élt, és nem engedte Istennek, hogy őt átformálja, hogy őt feltámassza, megelevenítse az igazság által, a kijelentett igazság által, a Jézus által elmondott igazság által. Ezért ugye a lélek nem tud elszakadni a testtől, és úgymond betemetik a sírba, és ott van a pokol gyakorlatilag. Tehát a temetőben van a pokol a legtöbb lélek számára. Mert ugye, ahogy az írás is mondja, hogy hogyan fogalmazza Levike, hogy mi lesz a férgükkel, vagy mi nem lesz a férgükkel? Van egy ilyen kijelentés.
A férgük és a tüzük el nem múlik.
Igen, tehát a férgük és a tüzük nem múlik el. Tehát a lélek ott van a testtel. Ott van a testtel. Érzi azt a szenvedést, hogy azt a drága kincset, az ő testét, ugye, a férgek megemésztik, felzabálják, ugye, és ahogy történik a rothadás, maga a tűz, ez maga a pokol. Ez maga a pokol, drága emberek. És ugye legdurább az, amit még mondtunk korábban, hogy hogy Isten mindenhol jelen van. Tehát a pokolnak az érzését, ami ugye egyrészt a test rothadásából származik, a testnek a bebörtönzéséből származik, ugye, amikor a test rothad el. Ezt az érzést azt fokozza, hogy az ember látja a mennyet. Tehát mindenki látni fogja a mennyet. Az igazságot mindenki látni fogja valamilyen szinten. Csak ugye a pokol az, hogy már nem tud az ember az igazság mellett dönteni, a menny mellett dönteni. Jézus azt mondja, hogy közöttünk és ti közöttek egy átfedhetetlen szakadék van. Aki oda kerül, már nem jöhet át erre az oldalra. Amikor ugye a gazdag ember fohászkodik, hogy ugye meghal a gazdag ember is fohászkodik, hogy legalább a Lázárt támassza fel, a szegény Lázárt Isten támassza fel, és ő menjen vissza, és mondja le a családtagjainak, a rokonoknak, hogy mekkora borzalmas kínokat kell neki ott megélnie, hogy figyelmeztesse őket. Mit mondott Jézus? Azt mondja, hogy nincs annak semmi értelme, hogy ő visszamenjen. Azt mondja, nekik vannak prófétáik, Istennek az emberei, kijelentették az igazságot, és hogyha rájuk nem hallgatnak, ha rájuk nem hallgattak, akkor sem fognak Istenhez fordulni, hogyha valaki a halottak közül feltámad, és visszamegy hozzuk. Tehát ezt mondta Jézus.
Amit most mondasz, hogy amit idézel az Ószövetségből a szegény Lázár és a gazdag ember példázatából, a történetéből, hogy átjárhatatlan a szakadék, az nem csak akkor átjárhatatlan, mikor az ember meghal, és úgymond a testieknek élt, hanem már most is az. És ezt a tanítványok felismerték. Felismerték, hogy erőből nem tudnak visszamenni a mennyek országába. Mert amikor hallották Jézus beszélni, ők egy darabig bizakodtak, úgy, hogy én is, hogy na, én aztán most kikalkulálom, izomból, mantrából, csellel, bármilyen gyakorlatokkal én majd visszamegyek a mennyek országába. De a tanítványok rájöttek, hogy ez lehetetlen, átjárhatatlan, már most is a szakadék. És kaptak álmokat barátaink, hogy találkoztak a szakadékkal, még most így, ahogy testben éltek, és tudjátok, hogy tudtak átmenni a szakadékon? Mert a szakadék még most is tátunk hitáltal, kegyelemből. Ezért mondja az Jézus, hogy akik hisznek én bennem, azok üdvözülnek. Ha engedsz neki, akkor a lelkedet meg tudja menteni. Én nem tudom a saját lelkemet megmenteni. Csak hogyha hagyom, kérem és engedem, hogy megmentse. Tehát a szakadék az most is ott van, az átjárhatatlan szakadék. Ami embernél lehetetlen, az Istennél lehetséges, ez a jó hír. Tehát nem lehetséges visszamenni, de csak Istennel. Embernek nem hiába, lehetetlen.
Nem hiába jelképezik úgy nagyon, ugye hát még filmekben is sokszor, meg ilyen különböző képeken, hogy Isten, tehát a tökéletesség, a mennyek országa az Éden között, és az emberek világa között, amiben mi most élünk, amit mi most életnek hiszünk, egy hatalmas szakadék van, és a szakadékot csak Isten tudja áthidalni, tehát ő tud hidat építeni erre a szakadékra. És ennek a hídnak a neve Jézus, ugye? Tehát nem csupán az ő neve, ugye, mert az ő neve nem azt jelenti, hogy Jézus, hanem az ő neve azt jelenti, hogy ő mindent, amit ő tanított is, amit mondott, amit nekünk mutatott, az mind Jézus. Tehát sokan ilyen babonásan értelmezik, hogy imádkoznak Jézushoz, és akkor mondanak neki egy verset, ugye, és akkor minden meg van oldódva. Nem erről van szó, kedves hallgatók. Itt arról van szó, amit Jézus mondott, hogy aki hallja és cselekszi az ő beszédét, az fog tudni majd átvenni ezen a szakadékon, ezen a hatalmas szakadékon. De sajnos ugye a vallási misztika Jézus egy ilyen misztikus személyét tette. Valójában az is volt valamilyen mértékben egy misztikus személy számunkra, de viszont sajnos a vallás figyelmen kívül hagyja azt, hogy azt a nagyon fontos kijelentést, hogy Jézusnak a szava, az örök élet, az ő szava. A legtöbb ember vallásokban, gyülekezetekben, templomokban nem ismeri Jézusnak a szavát, az ő tanítását, és nem is kíváncsi, beéri azzal, amit a babbácsi mond neki. És ezért ugye nem tudja azt a szakadékot ő áthidalni. Tehát nincs ahogy azon a szakadékon ő keresztül menjen. Na hát onnét kanyarodtam ide egyébként, hogy azt mondtam, hogy a pokol attól égetőbb, a pokoli érzés, ugye, amit az ember a temetőben, a saját sírjában meg kell éljen, hogy ahogy az írás is mondja, talán Dávid király mondja valamelyik Zsoltárban, hogy hova bújhatnék előled. Tehát nincs hova bújjak előled. Bárhova mennék, ott vagy te velem, a teleked ott van mindenhol. Hogyha, nem tudom, Leviket, ezt jobban tudod, hogy mondta Dávid ezt a... Hogy fogalmazta?
A 139-es Zsoltárnál, amikor ő lélek által mondta ezt, írta ezt. Uram, te megvizsgáltál és ismersz engem? Tudod, ha leülök, vagy ha fölkelek, messziről is érted gondolatomat. Ügyelsz járásomra és fekvésemre. Minden utamat jól ismered. Amikor még nyelvemen sincs a szó, én már egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előttem e tudás, magasságos, nem érthetem. Hová menjek lelked elől? Arcod elől hová fussak? Ha a mennybe mennék föl, ott vagy. ha a Seolban vetnék ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyára kelnék, hogy a tenger túlsó partján időzzek, ott is a te kezed vezetne, és a te jobbot fogna engem. Tehát, hogy a mennyek országa, hogy mondja Jézus, ne kérdezzétek, hogy is mondja, ne mondjátok, hogy hol van a mennyek országa, mert az Isten ország, a mennyek országa ti köztetek, sőt, ti bennetek van. Tehát a mennyek országa már most is itt van. Isten nem hagyott magunkra. És Jézus nem csak 3,5 évet volt köztünk testben, hanem azt mondja, hogy veletek maradok az idők végezetéig minden egyes nap, és vezetlek titeket, tanítlak, úgy, ahogy minket is. És azok az emberek, akik minden nap visszautasítják az ő kegyelmét, az ő közeledését, mert ő minden nap zörget, nem csak egyszer, minden nap, akár többször is. Ő azt szeretné, hogy a terheinket elvegye, a bűneink terhét, hogy megtisztogasson, és ő hozzá hasonlóvá tegyen minket. De én, ha visszautasítom őt, visszautasítom a lelket, akkor én egyidejűleg már igen mondok a testnek, mert itt nincsen középút, úgy, ahogy csak lélek és test van, úgy nincsen három út, csak széles út és keskeny út. És az előbb a feltámadásra, amikor beszélgettél, valamiért eszembe jut mindig az, hogy mikor Jézust is megölték, a lelke hagyta el először ezt a földet, és a testét is, mert ő benne tökéletes maradt a lélek, tiszta maradt a lélek. Így ezt azért mondom, hogy még jobban összefüggésbe tudjuk hozni a második halállal, hogy ő a léleknek élt, ő az atyának élt. Ő kereste az atyának az akaratát minden nap, tehát ezt ne úgy vegyétek, mint persze testileg az ember hallja, még nekem is úgy törvénynek hallatszik, de olyan örömököt élünk meg. Olyan örömököt élünk meg ezekkel a megértések által, hogy azt érezzük, hogy mennyországba vagyunk. Tehát ez nem egy olyan, hogy na, megint tanulni kell, meg mit tudom én, hanem ezek egy mennyei örömököt ad. Persze jönnek a sírások is, az is van.
Van az fájdalom is, igen.
Van fájdalom is, persze, de vannak mennyei örömök.
Amiket korábban nem tapasztaltunk egyáltalán, tehát nem is tudtuk, hogy létezik ilyen. Olyan örömöket ad az Úristen, tehát hogy le van írva, pontosan úgy történik, betűről betűre történik, tehát mindenkivel történik, aki megismerte Istennek a közelségét és a Krisztusnak a valóságát. Tehát ott tartottunk, hogy a sírban is ott van Isten, tehát maga az ő lelke, maga az igazságnak a lelke, az ott van mindenható, tehát minden benne van, minden benne van. Tehát még a sírban, még a Seolban is valamelyest ott van az ő lelke. Én látom az igazságot, látom azt az igazságot, amiről én lemaradtam, amit én nem válaszoltam, ami engemet szólongatott különböző módon, különböző jelzésekkel, emberek által, álmok által, mindenféle tanítás, mindenféle jelzés által engemet szólongatott. És én állandóan úgy döntöttem, hogy visszautasítom, sőt, ugye felfúvalkodtam, öntelté váltam, azt mondtam, hogy nincs Isten, nincs nekem, nincsen szükségem ilyen hülyeségre, ilyen babonaságra, ezért nem fogadtam el, és a sírban, amikor már az embernek nincsen más választása, ő tudja, hogy mi az igazság, mert akkor nyilvánvalóvá válik számára, de viszont már nem tud bemenni abba az igazságba, nem tud bemenni abba az igaz létbe. Én ezt ugye mondtam egy korábbi videóban, ezt én valamilyen mértékben megéltem, a saját szobámban. Egy borzalmas fájdalom volt, és nekem meggyőződésem, hogy az a pokol, amikor valakit ugye élve eltemetnek, szó szerint élve eltemetnek, az a pokol sokkal borzalmasabb, mint amit én megéltem. Az is nagyon pokoli érzés volt. El tudom mondani, hogy olyan fizikai fájdalmat soha életemben nem éreztem, mint amikor a lelki fájdalmat éreztem. Mert akkor kerültem be az állapotba, hogy éreztem a teljes tisztaságot, Istennek a jelenlétét, és annak a fényében láttam azt, hogy én mennyit vétettem az élet ellen. Tehát valóságos, mondjam azt, pokoli kínok között voltam, amikor láthattam a Krisztus jelenlétében, hogy milyen gonosz ember voltam. Nem voltam gonoszabb, mint mások, vagy mint te, vagy bárki más. Csak az történt, hogy abban a momentumban, Isten előtt az ember már nem tud másra nézni. Már nem tudom azt mondani, hogy jó van, de a szomszédom az még többet lopott, mint én. Vagy ő még többet hazudott, vagy ő gonoszabb volt, mint én. Olyan már nincsen. Ott már csak te vagy és Isten. És látod azt, hogy mit védettél az élet ellen, és hányszor hívogatod az élet téged, és nem fogadtad el a hívását. És ez egy borzalmas kín, gyötrődés, és úgy igazából én ezt elmondtam már több videóban is, nem szégyellem, én akkor meg akartam halni. Tehát én úgy éreztem, hogy én nem vagyok méltó arra, hogy éljek. Kívántam a halált, szó szerint. Mivel, hogy tudtam én így információ szintjén, hogy nincsen halál. Tehát nem létezik a meghalás. Úgyhogy most akkor én felkötöm magamat, csak akkor felmegyek a mennybe, így nem, ez nem így működik. Nem így működik. Tehát a lélek nem hal meg, hanem az összegyűjtött kínokat, hazugságot, bűnöket azt magával viszi. Ezért én nem mertem magamat megölni. Tehát teljesen komolyan mondom, ez történt. Gondoltam rá, mert én nem akartam többet ártani senkinek. Senkit nem akartam megbántani. Nem akartam visszamenni a régi életembe. De annyira fájt nekem, hogy én mit tettem az élet ellen, mit fitettem az élet ellen, hogy meg akartam halni. És könyörögtem Istenhez, hogy jöjjön meg. Jöjjön meg, hogy könyörüljön rajtam, pusztítson el, de szüntessen meg. Szüntessen meg a tudatomat, a lelkemet, mindent. Hogy szűnjek meg. Ezt kértem tőle. De nem ezt kaptam, hanem azt a halált kaptam, hogy a régit kezdte felszámolni bennem, és az újat megmutatta, és elvezetett, és folyamatosan vezet az újra. Megismerjem az újat, és a régit teljes mértékben, úgymond, kiszorítsam az életemből, elfelejtsem. Ezt kaptam tőle ajándékba. Tehát nincsen. Tehát a sírban ugye a lélek, tehát ő látja az igazságot. Tehát maga az igazság gyötri őt, az igazságnak a látása. Mert ha nem látná, akkor továbbra is azt gondolhatna, amit akarna. Amíg az ember testben van, jól figyeljetek, amíg az ember testben van, azt gondolhat ő az életről, magáról és Istenről, amit akar. Amit akar. Testben ez lehetséges. De amikor a test meghal, akkor a lélek szembesül azzal, hogy ő hazudott magának. Érthető? Ez maga a pokoli kín. Ott már nem tudsz hazudni. Ott már szemtől szembe vagy az igazsággal. Ezt úgy mondja az írás, hogy ítélőszék. Ítélőszék előtt vagy. És ez nem akarat kérdése, hogy én ezt nem akarom, és akkor nem fogom meglátni. Nem. Mindenki meg fogja látni, kivétel nélkül. Mit akartál mondani?
Azt, hogy a második halál az elkerülhetetlen. De most már egyre inkább tisztában értem azt, hogy a hegyi beszédben Jézus miért mondja azt, hogy boldogok, akik most sírnak. Akik most sírnak, mert akik most sírnak, és most önként vállalják a szembesüléseket, azok már most halnak meg ebben az életben, a testi életben, a testieknek, hogy a lélek föltámadjon. Tehát most itten, most lehetséges a második halál, és boldog az, aki most válassza a második halált, a szembesüléseket, Jézussal, amik a kegyelem tart, mert ő ott van és segít megtisztítani, fogja hagyni, hogy lássuk, hogy milyen volt annak a valódi súlya. Fogja hagyni, hogy az ő szemén keresztül lássuk, hogy amikor én a testieknek éltem, hogy annak mi lett volna a valódi gyümölcse, de nem engedi, hogy meghalljak. De engedi, hogy meglássam, hogy egy életre gyűlöljem meg, kívánjak eltávolodni attól, ahogy én éltem korábban. Tehát boldogok, akik most sírnak, akik most vágyják a szembesülést. Mert igazából nem kell megvárni a halált, hogy az ember szenvedjen, hiszen amíg mostani testben éltünk, és a testieknek, a bűnnek éltünk, annak a gyümölcsét már most is érezzük. Hiszen most is szenvedünk, most sincsen életkedvünk, most is csak a testi élvezetek azok, amik adnak egy rövid boldogságot, de... Az is gyorsan elmúlik.
Gyorsan elmúlik. Ahogy lekapcsolták az elektromos áramot, az el fog múlni, kedves ragatók. A legtöbb embernek az a boldogsága, az az öröme, amit ő örömnek hisz, amint lekapcsolják az elektromos áramot, megszűnik az internet, a világháló, a Facebook, abban a helyben az, amit ő örömnek hit, eltűnik, instant módon. És marad a valóság, marad a szembesülés. Tehát a pokol nagyon sok ember számára már most elkezdődik itt a Földön. És tényleg, hogyha bekerül, beindul egy, mondjam azt, egy ilyen önmegsemmisítő, apokaliptikus folyamat itt a Földön, akkor nagyon sok ember már itt a Földön megtapasztalja a poklot. nagy Isten, még ezt a zombi üzemmódot is, ugye, amikor az emberek már teljesen gondolkodásképtelenek, ilyen zombi módon mennek és bántják egymást, meg gyilkolják egymást, mint a filmekben.
Ezek kemény szavak. Biztos, hogyha valakivel találkoznék, nem ezzel kezdeném a beszélgetést, mert nem, mert csak ez most egy ilyen videó, egy élő videó, ahol megosztjuk a megértésünket, és nem akarom, hogy az emberek emiatt megijedjenek, de hogyha megbotránkoznak, az még a javukra válhat, hogyha van bennük alázat. Tehát Jézus tényleg elhozta az örök életet, de én amit addig életnek hittem, ami a halál, mert Ádámnak és Évának a bűnnek a gyümölcse, az a test, az a testnek a kivetülése, az a testnek a megteremtése lett. Tehát ez a test, a
fizikai
bűnnek
test,
a gyümölcse.
A kemény test.
Pontosan ez a fizikai kemény test, ez a bűntest, ez a bűnnek a gyümölcse. És hogyha én még továbbra is ennek élek, akkor azt jelenti, hogy én még továbbra is a bűnt halmozom. Ez csak akkor, ezt nem lehet megérteni értelemmel, ezt csak a lélek tudja kijelenteni. Mert a testnek ez őrültség. A test azt mondja, hogy
test
nem,
én vagyok az ilyen gondolatok ellen.
Pontosan. A test azt mondja, hogy én vagyok az örök élet. Miről beszélgetsz? De a lélek, aki benned van, tudja, hogy ez igaz. Mert a lélek vágyik arra a szabadságra, vágyik vissza az atyához. Már szavak sincsenek nekem, hogy tudjam mondani. Olyan mély.
Ez itt mondtuk azt a videó elején, úgy vezettem be videót, hogy aki ezt nem hiszi, nem probléma. Mi senkit nem károsztatunk, nem mondjuk azt, hogy már pedig ezt kell hinni, meg mit tudom én, hanem egyszerűen csak elmondjuk, hogy aki őszintén vágyik az igazság megismerésére, annak az Úristen így is úgy is ki fogja jelenteni az igazságot, hogy ő személyesen megértse azt. Tehát mi ezt most nem erőltetjük, mert nincs, ahogy erőltessük, nem is akarjuk erőltetni, mert ez nem arról szól. De viszont óriási gonoszság volna részünkről, hogyha mi láttuk azt, amit láttunk, és nem mondanánk el, hogyha nem figyelmeztetnénk embertársainkat arra, hogy mi történik akkor, amikor a test meghal. Tehát gonoszabbak lennénk a magánál sátánnál is, hogyha mi nem mondanánk el azt, amit láttunk. Ugye sokszor beszéltünk arról, hogy Isten mit tesz az életünkben, beszélgettünk csodákról, beszélgettünk hatalmas jelekről, amiket Isten nekünk mutatott, gyógyításokról, meg mindenről beszélgettünk, a mennyek országáról, de viszont alatomosság és gonoszság volna, hogyha nem beszélnénk arról is, hogy létezik a másik is. A másik is létezik. Én tudom, hogy senkit nem lehet beijeszteni Isten országába. Nekem ez teljes meggyőződésem. De viszont már olyan is láttam, hogy valaki, amikor hallotta az igazságot, és a lélek benne szólt, hogy barátom, ez így van, akkor úgymond megijedett is, kicsit úgy félelmében kezdte keresni az igazságot, de viszont az Úristen megáldotta őt, és az ő félelme átalakult örömmé. Az a félelem, ami őt arra késztette, hogy ne maradjon benne a lagymatagságban, a hazugságban, az őrültségben, a vakságban, az a félelem ugye később átalakult. De az elején viszont jó volt, mert segített neki abban, hogy ne maradjon meg a langyosságban, a hazugságban. Tehát még a félelem is jó. Az ezotériában, a New Age-ben mit mondanak? Jaj, a félelem az a legnagyobb ellenség. Igen, persze. Amikor te meglátod, hogy a félelem az mire volt, úgymond megadva az embernek, hogy miért volt neki félelme, hogy nagyjából ő sejtse és tudja azt, hogy rossz irányba megy. Az egy ilyen jelzés értékű érzés volt az ember számára. Persze mi ezt is meghekkeltük, és eltorzítottuk. Ez itt a félelem, ugye most már olyan félelmek vannak, ami tényleg ilyen fölösleges és mesterségesen generált félelmek a világban. De volt olyan félelem is, van olyan félelem, kedves hallgatók, amely tényleg arra van, hogy az embernek jelezze, hogyha valamit ő rosszul csinál. Tehát régebb csináltam egy olyan videót, aminek az a címe, azt hiszem, hogy áldott békétlenség. Hogy én azt is megköszönöm a jó Istennek, hogyha békétlen vagyok, mert az nekem jelzi, hogy én rossz úton járok, hogy letértem az útról, valamerre elkanyarodtam, térek vissza. Ugyanez ez a helyzet a félelemmel is. Az ezotériában, a New Age-ben, a pozitív gondolkodásban, meg a vonzás törvényében az van, hogy az emberek próbálják ezt kiküszöbölni teljes mértékben, ezt a biztonsági lámpát, jelzőlámpát kiküszöbölni. Ez olyan, mint amikor az autódban ugye van a piros olajlámpa, az arra van, hogy jelezze, hogy az olajnyomás lecsökkent, feltetőleg az olaj elfolyt az autóból, és akkor nem menjél tovább az autóval, mert az motor tönkre fog menni. És akkor te azt csinálod, ugye, hogy zavar téged a piros lámpa, hogy te azt leragasztod egy ilyen fekete szigetelő szalaggal, vagy pedig a szálakat a piros lámpáról leveszed, hogy téged ne zavarjon, és mész tovább az autóval, és a motor tönkre megy teljesen. Leég a motor. Na, ugyanez fog történni a lelkeddel. Ha te azt gondolod, hogy a félelem az itt van, hogy pozitív gondolkodással te azt kiiktasd, akkor a lelkeddel játszol. Elmész tanfolyamokra, fizetsz ezért az őrültségért, és a lelkedbe fog ez kerülni. Ezt mi most elmondjuk, tudjál róla, hogy ne mondd azt, hogy te ezt nem hallottad, és a többit azt rád bízzuk, rád és a Jóistenre. Tehát ügyelni kell, kedves hallgatók, mert nagyon alatomos játszmák történnek, így az idők vége felé, ugye, óriási hazugságok vannak, mint ahogy ez meg is volt írva, hogy az emberek a jót fogják rossznak hinni, és a rosszat jónak. A világosságot fogják sötétségnek hinni, és a sötétséget világosságnak. Ez történik mostan, ezért nem népszerűek az ilyen gondolatok. Ez van. Ez ugye ingyen van, nem kérünk pénzt érte, megosztjuk Isten kegyelméből, mert mi is ajándékba kaptuk, de ez nem kell senkinek. Habár ne túlozzak, mert itt csak vannak emberek, akik felébrednek ezek által, ezen gondolatok által. De viszont a többség inkább elmegy, és megvásárolja azt a hazugságot, amiért végül a lelkével kell fizessen. Isten könyörüljön mindenkinek, rajtunk mindenkin.
Picit helyesbítenék, nem csak felébrednek, de az is igaz, mert felébrednek, föltámadnak. Emlékszem, mennyit kárhoztattam magamot, kárhoztattam másokat, és kárhoztattak engemet mások, mert ugye, ahogy le van írva, hogy ezek a jelek követnek, halottak, feltámadnak, és aztán én aztán akartam bémenni a sírba, hogy sírgödörbe, hogy halottakat támasztak fel. De mit ír? Ezt is most, mint hogyha most lett volna lehúzva a redőny a szemem előtt. Azt mondja, bizony-bizony mondom nektek, eljön az óra, és már itt is van, mikor a holtak meghallják Isten fiának szavát, és akik hallgatnak rá, akik engednek neki, akik befogadják, élni fognak. Tehát Jézus, amikor beszélgetett az Isten országáról, hirdette az igazságot, és a tanítványok befogadták, és az emberek befogadták, és hittek neki, akkor ők akkor támadtak fel. Mert addig élő halottak voltunk, ahogy Pál apostol fogalmazott, de itt is, ahogy mondja, hogy a halottak, amikor hallják az ő szavát, akkor föltámadnak, fölébrednek. Mert most mi még, nekünk a lelkünk haldoklik, mert a testieknek éltünk. De hogyha engedsz a hívó szónak, beengeded az ő szavát, azáltal beengeded az ő lelkét, föltámaszt téged a halálból. Ez a lényeg, ez a halottak feltámadása. Nem az, hogy a testet föltámasztom, nem az a halottak föltámasztása. Persze, ha megtörténik, nem baj. De ez a legfontosabb, mikor az embernek a lelke támad fel. Mikor azt mondja a lélek, hogy én vissza akarok menni az atyához, amikor azt mondja a lélek, hogy nem érdekel a szembesülés, sírok, szenvedek, de úgyis leszeretném vetközni a hazugságokat, a bűnöket, amiket magamra öltöztem. És a tékozó fiú példázatában is tökéletesen le van írva, hogy amikor azt mondta a fiú, hogy add ide nekem a jussomat, a béremet, hogy menjek el, éljem az életemet, az atya nem ellenkezett, odaadta neki. De mikor a lélek szólt, hogy ez nekem nem jó, és otthon még a szolgáknak is jobb dolguk van, mint nekem, akkor ő visszament. De úgy nem mehetett vissza abban a mocskos állapotban, amibe került, amit felöltözött magára, úgy nem mehetett be, hanem az atya kijött, várta, és oda kint levetköztette, megtisztította, és átöltöztette, csak úgy tudunk bemenni. És ezt csak ő tudja elvégezni. Ne áltassuk magunkat, hogy én mantrázva, én majd jó leszek, nem tudok. Én is se tudom felfogni azt a dicsőséget, azt a tisztaságot, ami ott vár ránk. Néha betekintést kapunk, és olyankor azt érzem, hogy elsüllyednék szégyenembe, még most is, hogy még mik vannak a szívemben, mik lehetnek a szívemben. Hagyjuk, hogy ő elvégezze. Tehát van remény, van megoldás. Kemény szavak, ezt test nem tudja befogadni, és nem tudja hallgatni. De tudom, hogy a lélek, aki benned van, az tudja, hogy az igaz. Van visszaút, van lehetőség, van megoldás. Jézus Krisztus, az ő beszédei, az ő lelke, az ő személyes kapcsolata által.
Visszatérnék a második halálhoz, amiről beszéltünk, hogy az, amit mi temetésnek nevezünk, temetésnek hívunk, ugye, az maga a második halál már, ugye? Tehát nem az első az most van, benne vagyunk, amikor a hazugságot díszítjük, amikor a hazugságot hisszük igazságnak, ez az első halál. Ugye az Éden után ez volt. És amikor a temetés van, az lesz a második halál, amikor ugye a test feloszlik. És hát az írás azt mondja, hogy akik megismerik az igazságot, annak nem fog ártani a második halál. Ezt mindjárt fel is fogjuk olvasni a Jelenések könyvéből, hogy minél többen megértsük annak a lényegét. Tehát ugye elképzelhető, sőt úgy néz ki, hogy a második halál az olyan, hogy tehát a legtöbb ember meg fogja tapasztalni. Valószínűleg én is meg fogom tapasztalni, hogy ugye a testem meghal, viszont hogyha az én lelkem ugye felülkerekedik a test fölé, legyőzi a test indulatait, a test vágyait, a test kívánságait, és megtelik a mennyei örömökkel, ez a lélek szabad. Azt mondja erről Jézus, hogy az ilyen léleknek nem fog ártani a második halál, mert ő a testtel nem fog azonosulni már. Tehát őt az, tehát nem fogja végig élni a testnek a rothadását, a férgeknek a férgek ugye lakomáznak az ő testén, meg a tüzet, ugye a rothadást, ő nem fogja végigélni, nem kell azt megtapasztalja, mert ő már korábban megtisztult, tehát úgymond a test fölé kerekedett. És amikor tegnap elmondtam egy kedves barátomnak, hogy mit kaptam megértésben, hogy mi az, hogy pokol, ő először ellenkezett. És tehát ilyen nagyon-nagyon szkeptikusan fogadta azt a gondolatot, és mondtam neki, de figyelj, az igazság az, hogy én ezt nem kértem, ezt a megértést, én ezt hajnalba kaptam, aludtam, tehát ilyen alvó állapotban voltam, és akkor jött ez a megértés, és akkor felkeltem és leírtam. Tehát én ezt nem kértem, ezt nem én akartam ezt kiagyalni, hanem egyszerűen ez jött megértésben. És ekkor a barátom, amikor ugye így kételkedett a szavaimban, hirtelen neki eszébe jutott valami. Egy rokonunknak a története, aki hát néhány éve hunyt el. És hát az igazság az, hogy hát az egész életét úgymond, hát mint a legtöbben, ő is eltékozolta. Jött egy súlyos betegség, és amíg az a betegség tartott, ami ugye végül őt megölte, ő többször is hallott Istenről, Isten országáról. Próbálták neki mondani, hogy fohászkodjon Istenhez, kérje, hogy bocsássa meg neki a vétkeit, amiket ő elkövetett embertársai ellen, embertársaival szemben, ugye, az élettel szemben, a teremtővel szemben, és adjon neki nyugalmat, ugye, békességet. Hát nem tudjuk, hogy elfogadta-e, mi nem tudunk arról, hogy elfogadta volna. Mert én általában, amikor valakivel beszélgetek, és valaki örömmel fogadja az igazságot, az eléggé nyilvánvaló. azon az emberen látszik, hogy ő azt befogadta, mert az igazság egyből elkezd dolgozni benne. Pontosan úgy, mint a temetőben, vagyis a sírban a rothadás, és leépíti a testet, ugyanúgy az igazság, hogyha az ember befogadja, elkezdi építeni az ő lelkét. Tehát már egyből már meglátszik az arcán, az ő szemein, teljesen másképp gondolkodik, látszik tehát megváltozik az ő kisugárzása rögtön. Ezt ugye ezzel a személlyel mi nem tapasztaltuk. Próbáltuk elmondani kedvesen, szeretetteljesen neki Istennek a kegyelmét beszélni arról, de nem igazán volt rá fogékony. És miután meghalt, a temetés után ez a barátom, akivel beszélgettem tegnap, kapott egy eléggé borzalmas álmot róla. Azt is el fogom mondani éppen most. Úgyhogy akit az ilyen szavak zavarnak, most kapcsolja ki a videót, mert tényleg elég borzalmas volt a látvány. Azt látta, hogy az ő házuk előtt, az ő kapujuk előtt megállt egy szekér, egy ilyen lovaskocsi, és azon ült ez a személy, akiről szó van. És egy ilyen fekete köppeny volt rajta, egy ilyen csukja meg minden, és amikor közel ment hozzá a barátom, akkor felismerte, hogy ő a mi rokonunk. És látta, hogy ilyen hatalmas sebek vannak rajta, mint hogyha ugye rothadna, élve, és azt mondta a mi rokonunk neki, hogy nagyon fáj. Nagyon fáj. A durva az egyébként ebben az álomban, hogy ezután nem sokkal, ugye talán 2 évre meghalt az ő édesapja is. Úgyhogy én azt kell mondjam, hogy egy értelmű figyelmeztetés volt család számára is, hogy tegyék tisztába dolgokat itt a földön, amíg még van lehetőség arra, hogy ne vigyenek át semmi se a túloldalra. Mert ugye a kocsin ülő személy ugye ebben az álomban egyértelműen megmutatta, elmondta, tehát úgy gondolom, ezt az álomképet Isten felhasználta neki és mindannyiunk számára, hogy megértsük, hogy az életünk nem ér véget, hogyha a test meghal. Mert az ember még most is szenved, ugye? Érzi a hatalmas fájdalmakat, a testnek a bomlását, átéli, átérzi valamilyen szinten, és tényleg azt kell mondjam, hogy Isten könyörüljön rajtunk mindenkinek, aki ezt hallja, hogy ilyent ne kelljen tapasztaljon senki, ne kelljen ezt senkinek megélnie, ezt a borzalmat. És amikor ugye eszébe jutott neki ez az álom, akkor azt mondja, habár tényleg én is ezt álmodtam, nem látod, és nekem is eszembe jutott, hogy nekem ezt álmodt, ő már korábban elmondta, és nekem is eszembe jutott, és tényleg én is, engem is kirázott a hideg. Mert gyakorlatilag annélkül, hogy akarta volna a barátom, valamilyen szinten megerősítette azt a megértést, amit nem is olyan rég tettem közé a YouTube-on, hogy mi a pokol, vagy nem tudom pontosan mi a címe. Hát ugye, kedves agatók, mert hatalmas megtévesztések vannak. Teljesen biztos, hogy csak attól nem lesz reinkarnáció, hogy valaki elvégez egy ilyen 2 hetes tanfolyamot. Vagy a jóga kurzuson azt mondják neki, hogy van több száz reinkarnáció. Tehát, hogyha az nem képezi részét az életnek a rendjének, Isten tervének, csak azért, mert mi hinni akarunk abban, azért az nem lesz. Ennek a föld életnek tétje van. Van tétje. Ennek a föld életnek az egész evangélium, az egész Biblia arról szól, hogy van tétje. Hogyha nem van a tétje a föld életnek, akkor nyilván mindenki azt csinálhatna, amit akar. Kedvére bántalmazhatná az erős, a gyengébbiket, ugye, a nagyobbik, a kisebbiket, és annak nem volna semmilyen a következménye. De Jézus elmondta a szegény Lázár történetében azt is, hogy ugye a gazdag ember éltében elvette magának az ajándékot. 2 kézzel ugye magának kisajátította. És Lázár, a szegény Lázár, ő elvette a szenvedést. Aki, neki az volt a jussa éltében, de pont azáltal, hogy szenvedett, az ő teste, vagy az ő lelke elszakadt a testtől, a testi élettől, a földi élettől, a földi hiába valóságtól, attól az élettől, amit mi életnek gondolunk itt a földön. És így ugye az ő lelke szabadon távozott a földről, és megtapasztalta, tehát belépett az életre, az igazi életbe, amit Isten elképzelt számunkra. Én akkor most felolvasnék egy néhány kijelentést Jézustól. Az igazság az, hogy az összes kijelentés a Jelenések könyvében található, de viszont hogyha ismerjük az evangéliumot, akkor tudjuk, hogy Jézusnak a tanításai egyébként mind arra utalnak, hogy ez így van, ez valóságos, mert itt szó van. Tehát, de úgy, ebben a megfogalmazással, hogy második halál, ez a Jelenések könyvében található.
Érdekes egy aprócska észrevétel most, amit adott a lélek, hogy emlékszel, ezelőtt 6 évvel is olvastuk a Jelenések könyvét, és alig ha értettünk valamit, és ahogy most mondod, hogy mind az összes 5 darab rész, ahol ír a második haláról, a Jelenések könyvéről beszélünk az utolsóra, és most adja a megértést. Nem, ez nem egy bizonyíték arról, hogy a Jelenések könyvét éljük? Mert eljött az idő, hogy a pecsét felnyitassék, hogy aki keresi, az megérthesse. És megadta, annélkül, hogy kértük volna. Nem érdekes? Akik hallgatják, bizonyságul. De ez még nekünk is bizonyság. Mert nem értettük ezelőtt pár évvel. Akár mennyire akartuk, szerettük volna, nem értettük. De most megadatott, mert itt az ideje neki. Eljött az ideje, hogy megértsük, hogy miről van szó.
Azt mondja Jézus, hogy a szmirnabeli gyülekezet angyalának pedig ír meg. Ezt mondja az első és utolsó, aki halott vala és él. Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet, de gazdag vagy, zárójelben, de gazdag. Tehát szegény itt a földön, de ő gazdag valójában. És azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hogy ők igazak. Ezt úgy kell érteni, hogy ők zsidók. De nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Itt nem szívesen mondom ki, kedves agatók, és próbálom tényleg alázattal kijelenteni ezt, amit itt el fogok mondani, hogy ez, amit úgy hívítem, hogy sátán zsinagógája, ez nem a zsidóság, nem a zsidó vallás, hanem a zsidó vallás, amit ugye a zsidók gyakorolnak, elszakadva ugye Istentől a saját fejük szerint, és annak a meghosszabbítása, amit úgy hívunk, hogy kereszténység, annak minden válfaja, ami az embereket megakadályozza abban, hogy személyesen Istenhez forduljanak, és személyesen megismerjék Isten kijelentését, Jézusnak a szavát. Tehát a sátán zsinagógája az nem a zsidóság, vagy a zsidóvallás, hanem minden. Tehát minden vallás gyakorlatilag. De ugye főképp itt ugye az a zsidóság, amelyik megölte Jézust, az a zsidó szellemiség, és annak a meghosszabbítása, a babonáknak a meghosszabbítása, ami nem más, mint a mai kereszténység, a katolikus vallás, és az összes ilyen keresztény felekezet, amely hódol a vatikáni központú vallási hatalomnak. És itt ezen a ponton megint fontos hangsúlyozzam, kedves hallgatók, hogy ne értse senki se ezt úgy, hogy én az emberek ellen beszélek, az embertársaim ellen beszélek, akik még benne vannak valamilyen ilyen vallási felekezetben, és abban hisznek, vagy a papnak hisznek. Senkit nem kárhoztatunk, hanem ellenkezőleg. Mi az itt mondjuk azt, amit elmondunk, hogy ezáltal ezt Isten ugye felhasználja a szavakat, fel tudjon ébreszteni néhány embert, és meg tudjon szabadítani abból, ami jönni fog az ilyen vallási mozgalmakra, amelyek Isten és Jézus nevében elszakítják az embereket Istentől és Jézustól.
Egy mondattal kiegészíthetlek?
Persze.
Hogy mennyire igaz, amit most a lélek általad szólt, hogy tényleg ez a vallásokról szól, hiszen zsinagógát ír, és jól tudjuk, hogy a zsinagógák Jézus idejében is a vallásokról szóltak. Jézus a zsinagógákba tanított, amikor összegyűltek szombatonként, és őt a vallás és a politika nevében ölték meg. Tehát, hogy ez a sátán zsinagógája a világszinten jelenlévő összes vallásról szól. minden, ami oda hozzá tartozik, mert akkor is ő az ölte meg, akik azt hitték, hogy Istent szolgálják. És Jézus is nem potyára mondja, hogy eljön az idő, hogy megölnek titeket, és azt fogják hinni, hogy Istennek tetsző, szent, igaz cselekedeteket tesznek. Mert nem ismerték meg az egy igaz Isten, nem ismertek meg engemet, Krisztust. Csak ezt kiegészítésképpen, hogy ezt most értem meg én is jobban.
Ezek sűrűs szavak, kedves agatók, de remélem, hogy azért úgy érződik valamennyire a gyarlóságunk mögött, hogy mi ezt nem rossz indulattal mondjuk, hanem féltéssel mondjuk, hogy aki ezt hallja, az elgondolkozzon, és akinek nem tud hinni, az merjen bátran fohászkodni, kijelentést kérni Istentől, és segítséget, hogy megértse az evangéliumot. Mert fontos, hogy amiről itt szó van ebben a beszélgetésben, mindenki személyesen értse meg, személyesen kapja meg kijelentésbe Istentől, mert úgy lesz sajátod az a kijelentés. Különben meg nem lesz erőteljes. Hallod tőlünk, de viszont mivel te nem érted, te személyesen nem kaptad meg, ezért ma hallod, ma hiszel ebben, és holnap már minket fogsz gyűlölni. Érted, mi a különbség? A lélek általi kijelentés és a test általi kijelentés között. Amit mi mostan mondunk, valamelyest, hogy ez ilyen testi beszéd, testi szavakkal szólunk, emberi szavakkal szólunk. Tehát ezek az emberi szavak önmagukban nem képesek senkinek sem odaadni az igazságot. Ezért folyton, folyvást azt hangsúlyozzuk, nagyon fontos, hogy az ember személyesen Istenhez forduljon. Vágyakozzon arra, hogy hallja Istennek a hangját. Vágyakozzon arra, hogy át tudja adni az életét Istennek a kezébe. Hogy megmenekülhessen. Azt mondja Jánosnak Jézus, ugye, hogy semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Imé a sátán, ugye a mai rendszer, a mai szellemiség, a világ szelleme, ugye a Zeitgeist, ugye a kor szelleme, ami irányítja a világot, a sátán. Egy néhányat ti közületek a tömlöcbe fog vetni, nem mindenkit, egy néhányat. Hogy megpróbáltassatok, és lesz 10 napig való nyomorúságtok. Légy hív, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Ez a 10 nap, nekem most így az jön erről a 10 napról, ugye, hogy van 1000 év, az valójában nem 1000 év, hanem egy hosszú idő, ugye, jelképesen 1000. Ugye a mesékben is egy ilyen jelképes szám, az nem azt jelenti, hogy pontosan 1000, nem 999, hanem 1000, hanem jelképesen sok, tehát hosszú ideig. A 10 nap ugye az semmiség, ahogy mondta a 10 nagypapa, hát leüli a vétén, ugye, az ember ezt a 10 napot. Tehát jelképesen Jézus felhívja a figyelmet, hogy a nyomorúság, hogyha lesz is, egyesek számára az igazság miatt üldözni fogják őket. Az a nyomorúság, az picike lesz ahhoz képest, a dicsőség, a hosszantartó dicsőséghez képest, hogy az Úristen megígért és meg is ad az ő gyermekeinek. Az a 10 nap, az semmiség, ugye egy örökké valóság mellett. Azt mondja Jézus, hogy légy hív, tehát légy hű, hív ő, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Itt van. Aki győz, aki hűséges marad, aki kitart az igazság mellett és az igazság szeretetében, és nem a szenvedéseire figyel, nem amiatt siránkozik, hogy van neki egy kicsi fájdalma, egy kicsi nehézség, hanem folyton arra néz, aki a vizen járt, és a vizen jár, ugye? És aki mindig kitart, ugye, a Jakab apostol mondja, az meglátja Isten országát. Tehát aki győz, annak nem fog megártani a második halál. Tehát lehet, hogy meghal az ő teste, mint hogy a Péter teste is meghalt, a János teste is feltetőleg meghalt, de viszont nem fog neki ártani a második halál, mert ők, tehát maga a lélek ugye legyőzte a testet, a test gyötrelmeit, a test fájdalmait, a testnek a romlását, és szabadon távozik, és meglátja Isten országát. Most akkor meg fogom mutatni a következő hivatkozást a második halálról.
Ehhez hozzáfűzésképpen elolvasnék egy részt ugyancsak a János evangéliumából, hogy aki győzedelmeskedik, az elnyeri az örök élet koronáját. Jézus azt mondja, hogy bizony-bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, enged neki, aki engem elküldött, örök élete van, és nem jut ítéletre, hanem már most átment a halálból az életre. Tehát már ez is elmondja azt, hogy jelenleg én, amíg ő nélküle élek, élő halott vagyok. De hogy engedek neki, abban a pillanatban, ahogy engedek én neki, átmentem a halálból az életre. Ez az a szakadék, amiről beszélgettünk az előbb is. Csak ennyit akartam.
Oké. Azt mondja, boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak. Ugye az első feltámadás, ugye feltetőleg az, amikor az ember újjászületik, amikor hallja az evangéliumot, azt elfogadja és Istenhez fohászkodik, hogy elvégezze benne azt a munkát, azt a hatalmas munkát. Ez az első feltámadás, amikor az ember abból az életből, vagyis abból a halálból, amit ő életnek hisz, feltámad az igazságra. Az első feltámadás. Ezekkel nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeik. Itt senki ne értse úgy az uralkodás, mint ahogy értjük ezt mi a világban, ugye, hogy hatalmaskodunk mások fölött. Nem azt jelenti, hogy hatalmaskodunk mások fölött, hanem az, hogy uralkodni azt jelenti, hogy teljes bőségben élni. Tehát önértelemben, hogy az embernek megvan mindene. Tehát Istennek a teljes jelenlétében létezni. Nem kell versenyezni egymással, nem kell megölni egymást, nem kell bántani egymást, mert teljes dicsőségben van az ember, és úgymond megvan mindene, amit még az is, amit az emberi elme fel sem fokat, az emberi szív el sem tud képzelni. A következő hivatkozás. A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava. Ugye, ahol feltehetőleg meg lesz, megsemmisítetik minden, ami, ugye, ami hiába való. Tehát pontosan, mint ahogy ugye egy vulkán következtében minden megég, tehát a föld teljes mértékben felfrissül, ugye. Tehát minden műanyag, meg minden hiába valóság elég, ugye. Az írás is nem hiába mondja, hogy új föld lesz. Talán új ég és új föld. Tehát minden, amit mi igaznak véltünk, igaznak ismertünk, annak láttunk, annak hittünk, minden úgymond fel lesz égetve, mint ahogy az embernek a teste is ugye meghal, eltűnik, porrá lesz. És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték. Persze, mint ahogy mondtam, mi nem várhatjuk senkitől sem, hogy ezt elhiggyék nekünk. Ezek olyan kijelentések, hogyha én ezt én hallottam volna ezelőtt, mit tudom én, egy néhány éve, pontosan úgy reagáltam volna, mint az, aki most itt a kommentben azt írja, hogy nincsen pokol. Tehát az ember miért tagadja a poklot, és miért tagadja a mennyet? Azért, mert ő azt akarja igaznak hinni, amilyen van neki. Így van-e? Én is ugyanígy gondolkodtam, ezért őszintén elmondhatom azt, hogy nem neheztelek arra valakire, aki azt írja, hogy pokol nincs, hanem az elit tervének része az ilyen fanatikusok közössége. 2000 éve folyamatosan a világvégét képzelegnek egyesek. Szomorú, az okos, hülye látványa. Minden érző, gondolkodó ember igazság, szolgáltatást keres valójában. Van, aki a reinkarnáció elméletével nyugtatja magát, igazságtalansággal szembesülve mások olyan mesékkel, mint ti. Köszönjük szépen a kommentet. Hála az élő Istennek. Nem tudok haragudni rád, sőt ellenkezőleg. Azt kívánom teljes szívemből, hogyha már nem hiszed azt, amit mondunk, nincsen semmi probléma. De hogyha van benned egy kicsi alázat, kis szerítség, és kérd a jó Istent, teljesen biztos, hogy neked is megadja a megértést. Amit mi mondunk, nem azért mondjuk, hogy megjesszünk téged, vagy bárki mást, hanem azért, hogy aki hallja mi szavainkat, az ember elgondolkodjon és merjen fohászkodni, hogy megkapja az oltalmat Istentől, megkapja a segítséget, megkapja a bölcsességet tőle. És aki azt megkapta, kedves hallgató, azok egyértelműen tudják, hogy miről beszélünk, mert az Úristen kijelenti magát nekik személyesen, és nem kell vitázzanak, nem kell vitázunk egymás között, hogy nem így van, nem úgy van, hanem így. Tehát ez nem vita kérdése. Mert amikor az ember személyesen találkozik az élő Isten valóságával, akkor azt is megérti, hogy ezt emberi ésszel nem lehetne sem felfogni, sem leírni, sem elmondani. Tehát ezért a mi dolgunk csupán az, hogy bizonságot tegyünk arról, hogy ő létezik, és van. És arról, hogy ő nem fogja felülírni a te szabad akaratodat, ha az enyémet sem, senkiét, de viszont aki hozzáfordul és kéri tőle a segítséget, a látást, annak megadja a gyógyít a szemeire, és látni fogja a valóságot, amit korábban nem látott. Tehát ezért nincs értelme semmilyen vitának, ezért nem neheztelek jóformán senkire, maximum, hogyha valaki túlságosan visszél a kommentelés lehetőséggel, azt letiltom, de ezen kívül nem haragszom, nem neheztelek én senkire. Oké, a következő. Azt mondja az Alfa és az Omega, aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem, a gyáváknak pedig, és hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak, és paráznáknak, és bűbájosoknak, ugye a varázslóknak, és bálványimádóknak, és minden hazgoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Tehát ugye több helyen van, erről szól, Jelenések könyvében. Egyértelműen le van írva, kedves agatók, hogy akik megmaradnak a hazugságban, azt választják, megmaradnak a bűneikben, azok nem láthatják meg az igazi életet. Sőt, Isten engedni fogja, hogy ők azt higgyék, hogy ez volt az élet. Tehát nem is zavarja őket a nyugalmukban, mert ismeri a szívüket, a szándékukat, és tudja, hogy nincs értelme senkit sem győzködni. Jézus nem hiába kezdi azzal az ő tanítását, az ő hívását, ugye, hogy hozzáforduljunk, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok, és alázatos szívű. Aki nem szelíd, akiben nincsen alázat, annak ugye marad az, amit ő elképzelt az életről, amit ő hinni akar, a könyvek szerint, emberi elméletek szerint, és azzal kell ő beírje. De viszont ugye Isten miattuk az élet törvényeit nem fogja megváltoztatni. Talán még azt fontos elmondani ezen a ponton, hogy ezek nagyon durva szavak, és ezeknek a szavaknak kárhoztató jellegük lehetne, hogyha nem fűznénk odahoz, ahhoz, ezekhez a szavakhoz, hogy az Úristen ezt a nehéz munkát elvégzi bennünk. Tehát nem mi kell magunknak ezt kiformálni, vagy akkor most mi megvilágosodjunk. Mit tudom én, különböző légzés technikákkal, vagy különböző gyakorlatokkal, testmozdulatokkal, vagy különböző tanfolyamokkal. Az Úristen tudja, hogy nagyon nehéz a tőle eltávolodott léleknek visszajutnia hozzá. Ezért ő azt mondja, hogy bárki, aki hozzám fordul, bárki, aki segítségül hívja Jézusnak a nevét, mindenkinek megadom ajándékba a visszaút lehetőségét, és mindenkit segítek, mindenkit formálok, mindenkit tanítani fogok személyesen, hogy visszataláljon abba az állapotba, ahonnét az emberiség elindult, amikor Ádám és Éva kételkedni kezdtek az Isten tervében. Hát röviden ennyit, azt hiszem, erről a témáról. Szerintem érthetően el van ez mondva, el volt mondva. Ennél érthetőbben emberi szavakkal nem hiszem, hogy lehetséges volna.
így miközben beszélgettél, még az jutott eszembe, hogy valaki gondolhatná azt rólam, mert én is gondolom azt magamról emberileg, hogy lehet ennyire polond ez az ember, hogy ennyire tud örvendeni annak, hogy megértette, hogy mi az első halál, és hogy mi a második halál. Hát te bolond vagy? Megértett, hogy mi a halál? Légy pozitív, gondolkozz pozitívan, légy pozitív, légy jó, vidám, kedélyű. Hogy az ember, mikor megérti, hogy mi az első halál, mi a második halál, hogy ennyire tud örvendeni. Azért, mert ezt adja Jézus. Elveszi a halál félelmet, megtisztít minden hazugságtól, és szó szerint az élet támad fel benned, és bekerülsz abba az állapotba, hogy elkezded őt jobban megismerni, hogy Pál apostol mondja, hogy nekem az élet is nyereség, és a halál is nyereség. Az, hogy én itt vagyok a földön, és még emlékeztetlek titeket arra, hogy van mennyország, van örök élet, van kegyelem Krisztusban, és megosztom a mindennapi eledelt, amit kapok a jó atyámtól, a mennyei eledelt a lelketek számára. Hát nekem az boldogság. De hogyha engemet hazaszólít az atyám, úgymond meghal a testem, hát nekem az még nagyobb öröm. A kettő közül kellene válasszak, nem tudnám megmondani, melyiket válasszom. Ezt fogja kimunkálni bennetek. El fogja venni a halálfélelmet, és el fogja venni a halált ti belőletek. Ez az örömhír. Mert Krisztusban az örök élet van meg. A teljes örök öröm. Szabadság.
Közben én el is felejtettem, hogy mit írtam le a videó alatt, leírásban, mi van kiírva. Ezért én most röviden arra reflektálnék, hogy miért írtam azt, hogy rengetegen vannak, akik önbizalom hiánnyal küszködnek, de kevesen tudják azt, hogy az egyik legrosszabb dolog, ami az emberrel történhet, épp a nagy önbizalom. És ennek mi köze van a Bibliában szereplő második halálhoz? Kedves hallgatók, az önbizalom az, amikor az ember nem csupán elválasztja magát Istentől teljes mértékben, hanem még bízik is abban. Érthető? Tehát az önbizalomnak a megléte, amit úgymond belénk nevel a társadalom, a közoktatás, akár a vallás is, a misztika, az a garancia arra, hogy az ember megmarad az Istentől való elszakadtság állapotában. Érthető? Az eltávolodás állapotában. Tehát Jézusnak nem volt önbizalma, sem Péternek, sem Pálnak. És nekünk is remélhetőleg kevés van, hogyha még van is önbizalmunk. Itt a lényeg az, hogy a gyermekek az Isten országa. A gyermeknek nem önbizalma van, hanem a teremtés tökéletességébe vetett bizalma. Tehát minél inkább fejleszti az ember az önbizalmát, akár egy jó munkahely által, karrier által, szépség által, testépítés által, testszépítés által, annál jobban bebiztosítja magának az Istentől való eltávolodást. Érthető, hogy miért írtam azt, hogy annál rosszabb dolog nem is történhet az emberrel, mint az erős önbizalom. És én ezt úgy mondom el, mint akinek hatalmas önbizalma volt régebb. És mint aki az önbizalomnak köszönhetően, a nagy önbizalomnak köszönhetően összetört. Mert Isten megengedte, hogy lássam azt, hogy mit jelent, amikor én magamban bízok, a saját erőmben bízok, a saját intelligenciámban bízok, a saját elméletemben bízok, hogy az hova visz engemet. Nekem megengedte, hogy ezt megtapasztaljam. Láttam, tapasztaltam az önbizalmat valamilyen mértékben, nem olyan mértékben, pont, mint tudom én, Brad Pitt éppenséggel, vagy Leonardo DiCaprio, vagy mint tudom, egy ilyen híres szupersztár, hanem valamilyen mértékben megtapasztaltam én is az önbizalmat. Hogy mit jelent a saját ügyességemben, a saját fizikai erőmben, a saját karjaimban bízni, a saját szépségemben, a saját karizmámban bízni, megtapasztaltam. És azt is, hogy hova vezet az. És utána megtapasztaltam a gyermeki bizalmat, ami már nem önbizalom, hanem a jó Isten, a teremtő Isten, a szerelmes Isten tökéletes tervébe vetett bizalom. Ez a hit, ugye? És kettő nem ugyanaz. El tudom mondani, kettő nem ugyanaz. Tehát, hogy igazából abban a halálban, amit mi most életnek hiszünk, éppen az önbizalom tart. Tehát szükséges az önbizalmat kimunkálni az emberekben, azt ők megtanulják különböző iskolákban, különböző tanfolyamokon, ahhoz, hogy benne maradjanak abban a halálban, amit mi most életnek hiszünk. Az első halál. Tudom, hogy ezek súlyos szavak, kedves hallgatók, ezért tényleg én igyekszem alázattal mondani mindent, és felhívni a figyelmet arra, hogyha valaki nem tudja ezt elfogadni, vagy megemészteni, annak nem kell más tennie, de szeretné látni az igazságot, annak nem kell mást tennie, mint személyesen kérni a Jóistent, hogy adjon neki megértést, kijelentést. A valóságról, az igazságról, arról, hogy Jézusnak a tanítása miről szól, és ő teljesen biztos, hogy mindenkinek meg fogja adni. Hála Istennek, elég sok embert láttunk mi már, úgy állsz születni, akik Istenhez fordultak, és akik korábban hatalmas indulattal viszonyultak hozzánk, a mi kijelentéseinkhez, most mint gyermekek vannak jelen ezen a földön, és gyermeki lelkülettel, gyermeki örömben vannak, és nagyon hálásak az Úristennek, hogy ő azt a hatalmas munkát elvégezte, hogy az ő önbizalmukat lecserélte gyermeki bizalomra, amiben ők megpihenhetnek, úgymond, és megnyugodhatnak, és örömük lehet lélek által. Még elmondanék egy érdekes dolgot, amit a tegnap és a mai nap folyamán mutatott nekem az Úristen, egyrészt a saját nyomorúságom által, és nyilván mások nyomorúsága által is. Ezt megláthattam. Nagyon sokan azt gondolják, amikor Istenhez fordulnak, hogy akkor mostantól megszűnik minden probléma, nem lesz több keserűség, nem lesz több szomorúság, nem lesz több nehézség, fájdalom és betegség, ez hazugság. Ez nem így van, kedves hallgatók, nem így van. Az Úristen azért engedi meg a fájdalmat, még azután is, hogy hozzáfordulunk, meg a nehézséget. Mert amikor ő megadja először az újjászületés örömét, mert ő megadja mindenkinek egy akkora öröm, amekkorát korábban nem tapasztalt az ember. Ilyen az újjászületés. Azt senki nem tudja elfelejteni. Az újjászületés örömét, s a lelki örömököt, amit kap Istentől. Tehát ő megérinti az embert, olyan dolgot visz végbe az ő szívében, az ő értelmében, amit mi nem tudunk felfogni, nem tudjuk, hogy ezt hogy csinálja. Tényleg Isten tudja. De viszont valóságos dolog, és tényleg történik ez. Viszont az szokott történni sajnos legtöbbször, hogy azok az emberek, akik Istenhez fordulnak, megkapják tőle ezt a hatalmas örömöt. Például akár egy fizikai gyógyulás által. Tehát ilyet is láttunk több alkalommal, hogy valaki fizikailag meggyógyult, amikor Istenhez fordult. Nem kértük, de Isten megadta neki. De viszont azt is láttuk, és szomorúan tapasztaltuk, hogy nagyon sokan az örömükben, amit ők a lélek által kaptak, visszarohantak a világba, a testi örömökbe, és elkezdtek a test dolgaival foglalkozni, a testért élni, a földiekért élni. Ahelyett, hogy azt a hatalmas örömöt, amit Istentől kaptak, arra használták volna, hogy lelkiekben építkezzenek, hogy még több lelki örömöt gyűjtsenek, még több megértést, hogy a lelkük teljes mértékben megtisztuljon a hazugságtól, világ hazugságaitól. És ezért van az, kedves aggatók, hogy az Úristen sokszor hát megengedi, nekem is megengedi egyébként, ugye, hogy legyenek nehézségeim, legyenek ilyen akár gyötrelmeim is, fájdalmaim, betegségem nem igazán volt, krónikus betegségem, vagy valami ilyesmi, de viszont nekem is vannak különböző gyengeségeim, amiket az Úristen nekem megenged. És én ezt megköszönöm neki, még akkor is, hogyha kellemetlen és kényelmetlen. Mert hogyha ő ezt nem engedné meg, akkor nagyon hamar összetudnám téveszteni a két örömöt egymással, a testi örömöt a lelki örömmel, mint ahogy én ezt már megtettem sajnos. Elbuktam néhány alkalommal, hogy a lelki örömöt, amit Istentől kaptam, visszavittem a testbe, vissza a földbe, vissza a rothadásba. Erről szól Pál apostolnak az a beszéde, hogy a kijelentések nagysága miatt, hogy el ne bizakodjon, tövist kapott ő az oldalába, a sátán angyalát, így fogalmazza Pál apostol, hogy nehogy elbizakodjon a kijelentések miatt. Hogy gyötörje őt, ugye? Gyötörje az ő testét. Mert az ember hajlamos arra, hogy amikor öröme van neki, azt az örömöt beleviszi a testbe. De viszont, hogyha megvan nekem a lelki örömöm, viszont a testemben van valami gyengeség, hiányosság, az engemet az a tövis folyton emlékeztet arra, hogy hol van az én helyem. Hogy én továbbra is a lelki örömök után járjak, azokat keressem, és ne akarjak visszamenni a testbe, ne akarjak a földiekért, a testi dolgokért élni, hanem ellenkezőleg, ahogy mondta Jézus, gyűjtsem a mennyei kincseket, azokat gyűjtögessem, mert azok nem múlnak el soha. És azokban azok által épüljek. Itt a kommentőnek mondom, hogy mindent meg lehet magyarázni. Tehát amíg én is, amíg nem fordultam Istenhez, én is mindent megmagyaráztam. Pontosan úgy, mint te, hogy mostan teszed. Tehát mindenem volt egy variáció. A gruppen szextől elkezdve egészen a testépítésig mindent megmagyaráztam spirituálisan. Hogy miért van nekem igazam? Miért kell én ezt csináljam? Hogy ez valójában miért van Istentől? Igen, csak a gyümölcs beérett. És a gyümölcs az óriási fájdalom volt. Összetörtem teljesen, ez az igazság. Téged nem beszélek le arról, amit csinálsz. Nyugodtan csinálj azt, amit akarsz. Testépítés, bármit, amit akarsz csinálni. Magyarázd meg, teljesen biztos előbb-utóbb be fog érni a gyümölcse a te döntésednek, a te választásodnak, sőt, a legjobb dolog, amit tehetsz, az, hogy többet soha nem hallgatsz ilyen csatornákat, mint ez. Miért? Azért, mert hogyha te vállalod azt, hogy hideg vagy, akkor gyorsabban fogsz szembesülni a saját gondolataidnak a következményével, gyümölcsével. Tehát nyugodtan akkor foglalkozzál testépítéssel, testszépítéssel, élvezkedj a testben, de ezt csinál teljes gőzzel és teljes meggyőződéssel. Mert a hidegek, akik hidegek teljes mértékben, azoknak könnyebb, tehát őköt könnyebben meg tudja Isten menteni. Aki langyos, aki a testért éle, és azt spirituálisan megmagyarázza, az ilyen embereket nagyon nehéz megmenteni már. Amúgy az ezotéria, a New Age, az teljes mértékben arról szól, hogy a testnek a vágyait megmagyarázza spirituálisan. Tehát hangsúlyozom, hogy megmagyarázza. Nem választ ad, hanem megmagyarázza. Kettő nem ugyanaz. Többször felhívtuk a figyelmet arra, hogy az emberi elmének a játszmája az embert magát, az egyént magát képes csupán átverni, és nyilván néhány másik embertársát is, akik ugye teljes mértékben azonosultak a testtel, a testükkel, és azt hiszik, hogy ez a testi élet, az a testi lét, az igazi lét. De viszont az Isten adta törvényt, az élet törvényét azt nem tudjuk átjátszani sehogy sem. És jobb, ahogy Levike is mondta, még itt a földön, testben szembesülni azzal, hogy becsaptuk magunkat és egymást, mint akkor, amikor már a testünk el van temetve. Mert akkor már nem lesz, akinek magyarázzam azt, hogy a testépítésnek egy ilyen transzcendentális, jelentősége és jelentése van. Itt most még el tudom ezt mondani az embertársának egy sör mellett, egy vodka mellett, de viszont amikor már el van temetve a testem, és a lelkem bele van ragadva a testbe, én a lélek bele vagyok ragadva a testbe, ott már nem lesz, akinek magyarázzam ezt. Érted? Tehát tényleg azt csinálsz, amit akarsz, mi elmondtuk, amit elmondhattunk, és csak azt tudom ismételni, hogyha van benned egy picike alázat, egy kis szerítség Istennel szemben, és ha mersz, és bátorság, igazi bátorság. Nem az a bátorság, hogy én folyton azt erősítem, amit én gondolok, hanem a bátorság az, amikor valaki meg tudja alázni magát, és meri kérni őszinte szívvel Istentől, hogy segítsen neki a látásban, a megértésben, hogy meglássa, hogy miért van ott a világ, ahol mostan van, miért van maszk az emberek arcán, miért oltatnak az emberek, és hogy mi az igazság, mi a kiút, mert Isten megmutatja. De amíg az embernek nincsen bátorsága, ugye, igazi bátorsága, hogy szembe menjen a saját énjével, a saját egójával, addig nincs, hogy ezeket a dolgokat meglássa. Ellenkezni fog is, ellenségként fogja kezelni az olyan embereket, akik erről beszélnek, mint ahogy mi most erről beszélünk. És azt fogja gondolni, hogy mi ezt rossz indulattal csináljuk, mert ártani akarunk az embereknek is, meg akarjuk őket jeszteni, be akarjuk őket jeszteni mennyek országába. Nem lehet, nem lehetséges ez. Nem ez a célunk, hanem az, hogy amit Istentől kaptunk, elmondjuk, mert nekünk is elmondták annak idején. Felhívták a figyelmünket, hogy Isten él, létezik, valóságos. Óriási az ő hatalma, de viszont a szabad akaratunkat nem fogja felülírni. Ezért fontos személyesen hozzáforduljunk ahhoz, hogy el tudjuk fogadni azt az ajándékot, amit ő kínál számunkra Jézus szavai által, az evangélium által. Röviden ennyit. Legyik neked még valami erről a témáról?
Hát, el tudom képzelni, hogy Jézus, mikor itt volt testben, és megmutatta, hogy mi az élet, akkor mi emberek, akik a halált életnek hittük, pont úgy reagáltunk volna, és mi is így reagáltunk, mikor hallottuk korábban az élet hívó szavát. Védekeztünk. Meg akartuk védeni a sajátunkat, meg akartuk védeni a saját életünket, amit életnek hittünk, holott az halál volt. És annyira örvendek, hogy összetörhettünk, annyira hálás vagyok, hogy megengedte ezt nekünk. És annyira hálás vagyok a halálnak, hogy meghalhatok a régieknek, hogy új teremtés tudjak lenni a Krisztusban. Annyira hálás vagyok, és ez szükséges. Mert most, akik még kacagnak, és talán örökre kacagni fognak minket, de nem fognak engedni ennek a hívásnak, hogy megpróbálják, adjanak egy esélyt, egy pár esélyt, hogy vajon ezek igazat mondnak, vagy csak bolondok teljesen. Most mi arról az életről teszünk bizonyságot, amiről azt mondja János, hogy nem fogadták be, nem ismerték fel, hogy ő az élet. Noha az élet általa lett teremtve, és minden, ami teremtve lett, nélküle semmi sem lett. Minden Krisztus által lett teremtve. Az ő jelenlétében, az ő közreműködésével, ő érte. Ő az élet. Most még a mennyek országa nem úgy van jelen teljes dicsőségben. De el fog jönni, mert az élet akkor is élet lesz, hogyha az összes ember a Földön azt mondja, hogy az a hazugság, hogy az a halál. Az életre egyszer a Földön azt ordibálná minden ember, hogy a mennyország a halál, a hazugság, és ez az élet, ami a hazugság, akkor is az maradna az élet, akkor is az maradna az igazság. De el fog jönni az ő országa teljes dicsőséggel, hatalommal. És azért beszélünk ezekről a dolgokról, hogy ne úgy érjen titeket az az eljövetel, hogy tolvajként érjen meg titeket, tolvajként lepjen meg titeket, hanem már azelőtt ismerjétek fel, hogy ő az út, az igazság és az élet. Már azelőtt válasszátok őt. És válasszátok a második halált már most, itten. Tudom, őrültség. Ez, amit most mondok, ez balondság. Nem azt mondom, öld meg magad, egyáltalán nem. Hanem hagyjad, hogy elvégezze te benned az élet munkáját, de az szükséges, hogy a régieket, a hazugságokat, ami a halál, az belőled kimunkálja. Megtisztítsa, szembesülj azokkal, hogy ne szakadjon rád az egész. Mert ahogy a kommentelő írta, hogy már régóta beszélgetnek a világ végéről, én nekifogtam, hogy írjak egy választ. Kedves barátom, hogyha te ma este meghalsz, ha én ma este meghalok, nem jött el a világ vége számodra, számomra, az egyén számára.
Dehogy is nem.
Pál apostol, azt mondják, hogy Pál apostol is azt hitte, hogy fog jönni az apokalipszis, és azért beszélgetett úgy az embereknek, hogy úgy éljetek, mint hogyha Jézus jönne vissza. És én is azt mondtam, hogy hát tényleg Pál apostol is benézte, de ne, ő jó beszélgetett. Ő jó beszélgetett, mert abban a pillanatban, mikor az embernek a földi léte véget ért, neki ott eljött az apokalipszis, neki ott eljött, minden beteljesedett. Úgyhogy beszélgethetett jó nyugodtan, úgy, ahogy kellett, mint hogyha másnap jött volna el. És mi is beszélgethetünk jó nyugodtan, mert ki tudja, hogy melyik embernek melyik lesz az utolsó perce, az utolsó lélegzetvétele. Senki nem tudja azt.
Itt csupán még azt szeretném hozzáfűzni kedves kommentelőnek, hogy most ugye nyilvánvalóan nem értünk mi egyet. Te, aki minket hallgatsz, és mi ugye nem értünk veled egyet, te sem velünk. Ez két okból lehet. Egyik az, hogy amit mi mondunk, az hazugság, tényleg bolondság, őrültség, durván meg vagyunk téveszve. Ez az egyik oka annak, egyik lehetséges oka annak, hogy nem értünk egyet. A másik oka az, amit Isten mond. Isten azt mondja, és Jézus azt mondja, hogy a testi ember nem értheti meg a lélek dolgait. Mi is, ahogy mondtuk az előbb, amíg testiek voltunk, a testét éltünk, a földiekért éltünk, abban élvezkedtünk, és azt hittük az életnek. Ha valaki erről beszélt nekünk, pontosan úgy ellenkeztünk, mint mostan te. Teljesen fellázadtunk, és hát avval az indulattal voltunk, mint azok az emberek, akik megölték Jézust. Mert az igazság, az igaz szó, az égette őket. Főképp a vallási vezetőket akkor, ugye, farizeusokat, a szadduceusokat, a hatalmaskodókat, a rómaiakat. Égette az igazság. Most is éget, ugye éget az igazság. Minket is égetett az igazság. Mert az igazság már éltében égeti a testet. Az igazság már éltében égeti a testet. Nemhogy holtában. Holtában teljesen elégeti a testet, az igazság, de már éltében égeti a testet. Tehát hangsúlyozom, két lehetséges dolog van, te döntsd el, hogy melyik a valóság kettő közül. Az, hogy mi durván be vagyunk csapva, és minket ez a mi Istenünk teljesen félrevezetett, de hát akkor ugye, akkor teljesen értelmetlen, és megmagyarázhatatlan az, hogy létezik az, hogy minket becsapott Isten az ő hazugságaival, és csodák történtek a életünkben, és történnek folyamatosan, annélkül, hogy kérnénk. És Isten tanít, akkor ez hogyan történik, hogyha hazugságban vagyunk. A másik lehetőség az, amit az előbb is mondtam, ugye, ahogy Isten mondja, hogy a testi ember, a testtel azonosuló ember nem értheti meg a lélek dolgait, nem foghatja azt fel. Jézus azt mondja, hogy Isten lélek, aki őt megismeri, megismeri az ő országát, lélek által, lélekben ismeri azt meg. Csak lélekben lehetséges. Isten ezt annyira komolyan gondolta, hogy annyira durván fogalmaz egyik tanítványa, ugye, egyik gyermeke, hogy a lélek cselekedeteivel öldököljétek meg a test cselekedeteit. Ennyire durván fogalmaz. Tehát ne a testet építsed, hanem a testet is állítsd a lélek szolgálatába. És akkor, hogyha meghalsz egy napon, ugye, akkor nem meghaltál, hanem megboldogultál, mert nem ártott meg néked a második halál. Drága barátom. Én a magam részéről úgy érzem, annyira kemény témát boncolgattunk, hogy én a magam részéről mindenkitől elnézést kérek és bocsánatot, hogyha túl durván fogalmaztam, hogyha az én fogalmazás módonban benne volt az én gyarlóságom is valamilyen mértékben. Megkérlek szépen, hogy nézzétek el ezt nekem. És hogyha valaki nem tudta ezt megérteni, vagy nem tud velünk egyetérteni, annak azt javaslom tényleg a legnagyobb alázattal, hogy kérdezze Istent, mert ő él és beszél. Jézus nem csupán meghalt, fel is támadt, ő is él és beszél. És mindenkinek válaszol, aki bátorkodik őt kérdezni, akiben van még egy picike szelítség, egy kis gyermetegség, egy kis alázat, mindenkinek válaszolni fog, kivétel nélkül, teljesen biztos. Igen, ha Levikinek nincsen más mondandója, akkor szokásos befejezés. Mi, amit adtunk ebben a videóban, a videó által, azt mi ingyen kaptuk, Isten kegyelméből, ajándékba kaptuk, ajándékba adtuk tovább, és aki ezt megosztja majd embertársaival, ő is ajándékba adja tovább, ingyen adja tovább, avval az őszinte reménységgel, hogy azáltal még egy-két ember talán felébredhet, Istenhez fordulhat teljes lényével, teljes szívével, mint egy gyermek. Isten áldjon mindenkit. Sziasztok!
Igen? Na, még azt hozzáfűztem volna, hogy nem csak, hogy ingyen, hanem hatalmas örömmel kaptuk. Tehát én úgy gondolom, hogy tényleg örvendeztem, amikor ezt elmesélhettem, elmondhattam, továbbadhattam, mert én bennem tényleg akkor öröm volt, hogy éreztem, hogy a lelkem kiszáll a testemből. Annak ellenére, hogy ez úgy a testi embernek megbotránkoztató üzenet, hogy a halálról beszélgetünk. De azért szeretném ezt újra elmondani, emlékeztetni, hogy tényleg örömmel kaptam, ingyen és örömmel, hogy az az ember, aki még nem érti, tudja meg, hogy majd, hogyha elindul ezen az úton, ő is majd örömködni fog. Tehát Jézus, amikor elkezd bennünk munkálkodni, még úgymond azok a szomorú, testnek szomorú és megbotránkoztató hírek és öröm üzenetek lesznek. Tehát ezért új szövetség, és ezért evangélium, ami öröm üzenetet jelent. Hogyha még a testnek megbotránkoztató is, a léleknek az felemelő. Én ezt szerettem volna elmondani, hogy tényleg személyesen forduljatok hozzá, mert amikor személyesen hozzáfordultok, és őtőle kapjátok ezeket a megértéseket, a szomorúságotok örömre fog fordulni. Ennyit akartam mondani. Isten áldjon!
Köszönöm, Levike. Nagyon jó, azt elmondtad, hogy tényleg nem csupán, hogy ingyen kaptuk, hanem teljesen biztos, hogy Isten is örömébe adta, örömébe adja az öröm hírt. Ugye az evangélium görögül azt jelenti, hogy öröm hír, örömmel adja nekünk, örömmel adjuk mi is tovább azt embertársainknak. És azt még elmondanám így nagyon röviden és tömören, hogy aki ezt még jobban meg akarja érteni, hogy itt miről is van szó, van egy nagyon durva lejátszólista, 6 beszélgetés van benne Renátával, egy kedves felvidéki hölgyel, aki ugye annyira belement a testbe, a testi világban, a testi életbe, hogy végül megölte a saját férjét. És vele beszélgetünk, és a 6 beszélgetés alkalmával, aki azt végighallgatja, végig tudja kísérni Istennek a hatalmas munkáját az ő gyermekén. Akit nem csupán megvigasztalt és megmentett, a gyilkosság vágya alól felmentett, hanem megvigasztalt, tanított és folyamatosan vigasztal, és bátorít, és lelkesít, és igazi mennyei örömöket ad neki. A videó leírásában majd meg fogjátok találni azt a címet, ahol be tudjátok nézni ezt a 6 videót, ezt a 6 beszélgetést Renátával. Isten áldjon mindenkit, sziasztok!